Akkor most beszéljünk a szexről, jó? Elég gyorsan átvezettem a témát. Ja. De egyébként kínos a szexről beszélni. De bármilyen környezetben kínos. Tehát igen, valaki élvezi, hogy arról beszélhet, és ezzel nem akarsz együtt dolgozni, vagy egy irodában lenni, vagy egy brigádban lenni, mert valaki állandóan arról beszél, hogy bármit meglát az itt az eszébe. Nem erről beszélek, hanem általánosságban véve is egy olyan kínos téma. A szex, vagy a szexualitás. És tehát akár ha az otthonomról beszélek, tehát mikor óvatlanul kijövök a fürdőszobából mondjuk, lenge öltözetben, vagy mindegyik leányzó, mikor ilyen 2-3 éves volt, akkor azon szórakozott, hogy benyitogatott a fürdőszobában, közben zuhanyoztam, ugye nem frakba, öltönybe zuhanyozom, tehát meglátnak dolgokat, és akkor nem mosolyogva szemembe néznek, hanem tehát érdeklődnek, hogy mi van. Tehát kínos helyzetek vannak ebből, de hát én emlékszem, hogy az én szüleim is elég gyengén adták elő, amikor ez a felvilágosításról volt szó, sőt, szerintem amikor ők előadták a felvilágosítást, akkor utána én úgy éreztem magam, hogy ezek tudják, hogy mi a szex. Tehát, lehet, hogy nekem kéne beszélni róla neki. Olyan kis bénák, szerencsétlenek, hogy próbálják előadni. De ez mindez azért van, mert egy kínos és furcsa dolog erről beszélni. Emlékszem, hogy ilyen kiskamasz voltam, és valami ilyesmivel szivattuk egymást a srácokkal, a kortársaim, hogy szűz vagy! Fogalmunk nem volt, hogy mit jelent ez. Szűz vagy! Nem vagyok szűz! Tehát mindegy, nem tudtam, hogy mit jelent ez, de nem vagyok szűz! Tudod, és akkor hazamegyek, vacsorázunk, mindenki eszik, és akkor képzeld el, anya! Azt mondta rám XY, hogy szűz vagyok, és azt mondom, hogy nem vagyok. Igaz, anya, én nem vagyok szűz! Ez meg... Tudod, kiesik a kanál a kezéből, meg minden, félre megy a falat. Tehát furcsábbnál fura helyzetek állhatnak elő ebben a témában, mindenféle szakaszában az életünknek. Egy kicsit a templomi, vagy vallásos, vagy gyülekezeti szegmensében is furcsa dolgok történnek. Én szerintem nem igazán hallottál Isten tiszteleten szexről beszélni prédikátort. Nem szokás egyébként. Tehát ha utalást tett rá, akkor egy kicsit olyan kínosan hangzott, vagy el lett bagatelizálva, és akkor kicsit elkuncogta a gyülekezet, vagy ő, de körülbelül ennyi volt. Tehát tudom, hogy bizonyos egyházban van ilyen, hogy ne csináld vasárnap. Az, amikor összehívják a fiatalokat, és akkor jó, megmondják nekik, hogy ne csinálják a szexet, tehát hogy várjanak a házasságkötésig, és akkor a nagy beteljesülés a ne csináld vasárnap végén, hogy közösen aláírnak egy nyilatkozatot, hogy mi várunk. A házasság közben 80%-a csinálja, és de azért aláírják, tudod, tehát, és ja, prédikátor beszél, ilyen alkalommal persze azért beszél róla, a fiatalok persze néznek, hogy miről beszél, vagy tehát, csinálta egyáltalán valaha? Tehát úgy beszél ez a prédikátor, mint nem csinálta volna még soha, vagy ha csinált, akkor nagyon rég volt, és akkor sem élvezte. Tehát nagyon kínos tud lenni. De én úgy vagyok ezzel, hogy mint pásztorotok, hogy fontos. Én szeretlek benneteket annyira, hogy belemenjünk a kínosba, meg a kényelmetlenbe, meg a kellemetlenbe, mert annyi kérdés van ezzel a témával kapcsolatosan. És rengeteg kérdés föl fog jönni most majd, ahogy beszélünk róla, mert rengeteg minden kapcsolódik a mai társadalmi helyzetből is ehhez a témához, legyen szó fogamzásgátlásról, abortuszról, otthonszülésről, tehát csomó minden kapcsolódik ez a témához, ami ez lehet, hogy jó, ha van egy kis válaszunk, vagy van egy kis bölcsességünk Istentől, és a világ az nem fogja befogni a pofáját ezzel kapcsolatban, tehát arra ne számítsatok. Tehát a plakátkampány az nem csak kék és tudta címszó alatt megy, tudjátok, hanem megy mindenféle más, L'Oreal, meg ezek, bikinis, intimissimi nyáron, meg mit tudom én, milyen hiányos öltözetű hölgyek. Premier plánban, tehát csodálkozom, hogy nem törték össze többen magukat az autóikkal a nyár folyamán, mert annyi ilyen bikinis, vagy ilyen fehérneműs plakát volt kint, hogy döbbenet. Persze a férfiak örültek Szegeden, szerintem országszerte. De a gyülekezet amúgy meg könnyen mérges lehet arra, ha beszélünk a szexről. Közben ott a gyerek, aki lehet, hogy 5., vagy 10., vagy 12. megtörténik a baj, és aztán meg hozza hozzám, hogy én csinálják vele valamit. Tehát volt ilyen, hogy nem hozom a gyerekemet, nem tanítom a gyerekemet ezzel kapcsolatosan, meg különben is ne beszéljünk a szexről, vagy ne beszéljünk ilyen témákról, Jézusról beszéljünk, és aztán, amikor baj van, akkor meg csak kell beszéljek róla, mármint a gyerekkel, hogy mi van. És tehát szükség van rá, hogy beszéljünk. És szükség, tehát ez a baj, hogy vagy szemináriumokon beszélnek erről, tehát házassági szemináriumon, vagy ne csináld vasárnapokon, vagy mit tudom én, egy ilyen külön kurzust csinálnak rá, de én azt gondolom, hogy Isten tiszteleten is kell, hogy beszéljünk róla. Egy fontos téma. Én azt láttam egyedülálló lányoknál, akik igazából fiatalkoruktól kezdve, akár tínédzserkoruktól kezdve ott nőttek fel a gyülekezetben. Azt láttam, hogy körülbelül ez a benyomásuk a szex, hogy a szex az mocskos, csúnya, undorító, tartogasd annak, akit a legjobban szeretsz. Oké, tehát olyan benyomásuk van, hogy az nem beszélünk róla, csúnya, meg izé, meg tisztátalan, meg ilyen nagyon árnyékos téma, de amúgy tartogasd annak, akit a legjobban szeretsz. Na, hát ez jó kép. Olyan kép, hogy az egyik, na mindegy. Tehát egy nagyon kedves ismerősöm, barátom, friss házasok, azt hiszem, hogy talán 2 évig házasságkötés után nem bírtak szexuális életet élni, mert olyan gátak és kötések voltak a leányzóban. És ez azért volt, mert nem volt egy... Nyilván neki is voltak problémái vele, de személyes, de nagyban függ attól is, hogy a gyülekezetnek milyen a hozzáállása, hogy tudjuk-e Isten hogyan gondolkodik erről a témáról. Úgyhogy én ezért tartom fontosnak. Ja, tehát biztos vagyok benne, hogy nem mindannyiunk, tisztelt a kivételnek, de nagy részünk biztos, hogy bán egy vagy két olyan döntést az életében, köztük vagyok én is, ami szexualitással kapcsolatos. Amit igazából kitöröltem volna az életemből, nem tettem volna meg, nem csináltam volna, nem hoztam volna azt a döntést. Ja, úgyhogy volt olyan, hogy fölkapta valaki a vizet, mert említettem ezt a témát, és itt a hit közösségben. És aztán kiderült, hogy paráznoságban él. Tehát, hogy akkor most már értem, hogy miért kapott fel a vizet, ha erről beszélünk. Ja, hát... Ja. Na, de elmondom, hogy miért fontos, hogy beszéljünk erről is. Máté 28, 19-20. Azt mondja, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványomá minden embert az egész világon, merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindennek, amit én parancsoltam nektek. Tehát a küldetésünk, nem az én küldetésem, hanem a mi küldetésünk. Gyülekezetként és egyénileg az, hogy tegyük ezt, menjünk, és tegyük tanítvánnyá embereket a Föld végső határáig, hogy bemerítsük őket, és tanítsuk őket, hogy megtegyék azt, amit Jézus mondott. Megtenni azt, amit Jézus mondott. És ebben benne van a szexualitás is. Hogy azt tegyük, amit Jézus mondott ezzel kapcsolatosan. Tehát Isten gondolatait. Úgyhogy meg kell értsük, tehát egy egészséges gyülekezetet, egészséges keresztényeket nevelni, az azt jelenti, hogy tanítjuk azt, amit Jézus mondott, hogy mit tegyünk, és hogyan tegyük azt, vagy mit ne tegyünk, és hogyan ne tegyük azt. Úgyhogy ezzel a témával, hogy szex, és rengeteget fogsz találkozni a Bibliában. Rengeteget. Pozitív értelemben is, és negatív értelemben is. Tehát sztorik, amik nagyon-nagyon rosszul sültek el. Az egyik, ami nagyon-nagyon töményen foglalkozik ezzel, az az énekek éneke. Ott olyan dolgok vannak említve és leírva, hogy belepirulsz. És lehet, hogy azt mondod erre, hogy jó van, Balukám, nem énekek énekéről van szó ma, hanem a jelenések könyvéről. Tekercsek, poharak, végidők, antikrisztus. Igen. Úgyhogy menjünk egy kicsit ide-vissza, és nézzük meg, hogy mi újság a következő képes lappal, amit Jézus küldött a gyülekezetnek. Oké, mert Jézus képes lapjáról beszélünk jelenések könyvében, a második és harmadik fejezetben. Pár soros képes lapok, és ezek Jézus szavai 7 különböző gyülekezetnek, és konkrétan jövő héten egy olyan gyülekezetről lesz szó, ahol Jézus konkrétan megfedi őket a szexuális erkölcstelenség miatt, ami a gyülekezetben történik. Ez a jövő hét. Akkor fog megnézni ez a tiatirai gyülekezet. Én egyébként 4 gyülekezetben szolgáltam évekig. Fehérváron, Budapesten, a Pulc utcai gyülekezetben és itt. És el kell, hogy mondjam, hogy mind a 4-ben volt. Nem kevés. Tehát ez érinti az életünket. Tehát fontos. 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 Azt kell mondjam, hogy a szexuális erkölcstelenség az itt van a házban. Egy gyülekezetről van szó, az ott van. Sajnos, de ott van. Ebbe az a szomorú, hogy aztán a gyülekezet meg rohangál fel a lábben a világban, és hőbörög, hogy a világ így, meg a világ úgy, milyen mocskos, meg így, meg úgy, meg amúgy, és közben a saját házatáján meg nem akarnak rendet tenni. Nem beszélünk róla, vagy csak kivételes alkalmakkor beszélünk róla. Tehát egy rossz kép ez egy a gyülekezetről is. De Jézus mondott valamit arról, emlékeztek biztos, hogy előbb a saját szemünkből kell kivenni a gerendát. És ha ezzel kész vagyunk, akkor mehetünk oda a másik fűrész porocskájához, ami a másiknak a szemében van. Úgyhogy, csak ne legyünk mérgesek a nem keresztényekre, jó? Ezzel kapcsolatosan. Mert ők csak úgy élik az életüket, mint a nem keresztények. De mit tehetünk, hogy beszélünk a saját dolgainkról, ami a gyülekezetben történhet, vagy történik, és takaríthatunk. Oké, mert ez jó. Ez jó. Kell a feszkó, kell a kihívás ezen a területen. Ha ez a feszültség ebben a témában, és ez a kihívás ebben a témában megakadályoz bennünket abban, hogy valami olyan pusztítót csináljunk, ami nem csak minket, hanem a családunkat és a nagy családunkat elpusztítja, és tönkreteszi, akkor már megérte azt a feszkót. Ja. Úgyhogy jelenések 2:12. Oké, olvassuk. A pergamoni gyülekezet angyalának ezt írd meg. Ezt üzeni az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hogy ott laksz, ahol a sátán trónja van. Mégis ragaszkodsz hozzám, és nem tagadtad meg, hogy hiszel bennem, még akkor sem, amikor hű tanumat, Antipást megölték a városodban, ahol a sátán lakik. De van valami, ami nem tetszik nekem. vannak közöttetek, akik Bálám tanítását követik. Bálám arra tanította Bálák királyt, hogyan csalja csapdába Izrael népét. Rávette őket, hogy egyenek a bálványisteneknek felajánlott ételekből, és szexuális bűnöket kövessenek el. Oké, tehát Bálám egy ószövetségi próféta volt, aki rávette és meggyőzte a moábitákat, hogy házasodjanak össze a zsidókkal. A zsidóknak az volt a parancs, hogy ne keveredjenek semmilyen néppel, semmilyen más istent imádó néppel, ők egymás között. Nagy nép, egymás között. Tehát ne hozzák be az idegen isteneket, és ne keveredjenek. És Bálám pedig hallgatott valakire, és azt mondta, hát úgy nem tudom őket félrevezetni, hogy, mint a zsidókat, hogy azt mondja, hogy imádja valami más istent, és akkor majd ők más istent imádnak, hanem behúzom őket a csávába. Házasodjon össze először, egy másik népből valahol. És aztán annak az istene, hamis istene, bálványisten szépen bejön majd az életébe, és szépen majd elkezdi őket imádni. És így eltelik egy kicsi vagy hosszabb idő, és már nem Istent imádják, hanem a hamis isteneket. Ez volt a terv. Oké, és ezt mondja itt, hogy ezzel a pergamoni gyülekezettel ez a baj, hogy ez az elv, ami ott akkor történt jó pár száz évvel ezelőtt, ez most itt is, ennek a tanításnak megvan ez a veszélye. Tehát ma ez úgy értelmezhető, hogy a keresztény a nem keresztényjel. Oké, tehát a keresztény a nem keresztényjel való összekavarása, összeboronálása. És a szexuális élete. Tehát Jézus azt mondja, hogy Ácsi, nem fekhetsz le mindenkivel, akivel csak akarsz. És azt mondja, így folytatja 15. versben, hogy így nálad is vannak, akik a nikolaiták tanítását követik. Oké, tehát rávett őket, hogy egyenek a bálványisteneknek felajánlott ételekből, és szexuális bűnöket kövessenek el. Így nálad is vannak, akik a nikolaiták tanítását követik. A nikolaitáknak a tanítás az volt, hogy azt csinálsz, bátran csinálj, amit akarsz, nyugodtan csináld, amit akarsz, úgy élsz, ahogy csak szeretnél, és annyi emberrel, nyilván most ez be a szex kontextusban van itt téve, annyi emberrel szexelsz, amennyivel csak akarsz, nyugodtan, kegyelem van, megbocsátás van, Jézus meghalt minden bűnért. Az a lényeg, hogy csak gyere vissza minden vasárnap, sírj egy kicsit, vald meg, és aztán mennyi folytasd tovább ugyanúgy az életet tovább. Ez volt a nikolaiták tanítása. És ez egy nagy divat manapság. Tehát így válik ma ilyen langy meleggé a kereszténység. Ilyen langyossá. Se forró, se hideg, hanem langyos. Ez a legrosszabb. És tényleg nagy divat. De mi a probléma ezzel? Mi a probléma ezzel a tanítással? Az én véleményem szerint az, hogyha valaki ezt hiszi, és zavartalanul tudja így élni az életét, akkor valószínűleg nincs megtérve. És igazából az ördögnek ez a célja, hogy elhitesse velünk, hogy meg vagyunk térve, de nem vagyunk megtérve. Ez a vallásnak is a lényege, hogy csináld a mozdulatsorokat, pipáld ki a dolgokat, és ha ezek a gyakorlatok megvannak az életedben, akkor nyugodjál meg, mert te Isten gyermeke vagy. Oké, és ez a nagy gáz, és ma a 21. században ez a nagy gáz. Nincs más probléma ezzel. Az, hogy ha valaki így tud élni, zavartalanul, Isten fegyelmezése nélkül, és teljesen nyugodtan, jó lelkiismerettel, minden vasárnap csak lerendezi az előző hét mocskát, és nincs is benne az, hogy kijönni belőle, és ez nem jó, és abba kell hagyni, és el kell fordulnom ettől, akkor nincs megtérés. És lehet, hogy úgy érzed, hogy de Balú, hát most elbizonytalanítottál a megtérésembe. Nagyszerű. Nagyszerű. Ez olyan dolog, ami nem babra megy. Tehát ez örökké valóság. És ha ilyen feszültség van valakiben, akkor ez a feszültség, ez jó. Én egy jó párszor éreztem ezt a feszültséget, és ez mindig jót tett nekem. Mindig jót tett nekem. Még akkor is, amikor tudtam, hogy meg vagyok térve, de jött egy kis kétség. És jó volt újból megerősödni, elismételni azokat az igazságokat, amin az én hitem nyugszik, a döntésemre emlékezni, és tudod, mikor újra végiglapozod az esküvői képeket, mondjuk ez a plusz 35-40 kiló, ami rajtam az ott, tehát az ordinári nagy különbség, azért az nem egyszerű szembesülni vele, de mindig emlékeztet arra, hogy ez van, és ez valóság. Ja, úgyhogy így folytatja, hogy változtassátok meg szíveteket és életeteket, különben hamarosan eljövök hozzátok, és a számból kijövő karddal fogok harcolni ezek ellen. Oké, tehát Jézus szájából jön ki a kard, és csak tudjuk, hogy ő sosem veszít csatát. Tehát, hogyha ő harcol ellenünk az ő szájából kijövő karddal, akkor csak tudjuk, hogy ő nem veszít csatát. 17. vers, akinek van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Aki győz, és ez annyira jó, tehát ő azt akarja, hogy győzzünk, hogy győzedelmeskedjünk. Azt akarja, hogy túl legyünk ezeken a dolgokon. Mert vannak, akiket tényleg erősen fogva tart ez a szexuális erkölcstelenség. De Jézus azt mondja, hogy le lehet győzni. Le lehet győzni. Le lehet győzni a múltadat, le lehet győzni a jelenedet. És egy reményteljes jövő vár rád. Úgyhogy azt mondja, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és kap tőlem egy fehér követ, amelyre új név lesz ráírva, amelyet csak azt tud, aki kapja. Oké, tehát ebben a részben megfeddi ezt a szexuális erkölcstelenséget a gyülekezetben, és igazából beszélhetnénk most 17 olyan dologról, vagy mit tudom én mennyiről, 62 vagy 84, nem tudom, csak mondom a számokat, hogy most felsorolok 84 dolgot, ami segít abban, hogy megszabaduljunk ebből a dologból. De nem teszem. Nem teszem. Nem ez lesz. Tehát jövő héten fogunk egy pár dologról beszélni ezzel kapcsolatosan, de most igazából csak meg szeretnék ennek a témának ágyazni. Megágyazni. Szépen. Lepedő, paplan. Tehát mind megágyazunk. Megágyazunk a témának, hogy ez üljön, feküdjön jól. És úgy fogjuk megtenni ezt, hogy megnézzük, hogy hogyan indult el a dolog, hogyan indult a szexualitás, honnan indult, mi volt Istennek a terve ezzel. Még a kezdet kezdetén. És visszamegyünk 1 Mózes 2-be. Jó? 1 Mózes 2-be. Hogyha szexről van szó, akkor erről mindenképpen beszélek. 1 Mózes 2. 18. vers azt mondja, majd ezt mondta az örökkévaló Isten. Tehát most már megteremtette Ádámot, meg van teremtve az egész világ. Egy egész fejezet arról szól, hogy teremti meg a világ mindenséget. És kell egy egész fejezet ahhoz, hogy megteremtse a házasságot. Oké? Tehát ez nem semmi. Tehát egy egész fejezet kell a Bibliában az, hogy megteremtse a világ mindenséget, de a házassághoz is kell egy egész fejezet. Mert nagy dolog. Tehát azt mondja, nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat. Tehát általában, mivel van 3 lányom, általában a lányokat jobban szoktam segíteni, egyedülálló lányokat ebben a témában. Tehát mindig mondom nekik, hogy nem a lány hajt a fiúra. Tehát egy lány nem kajtat fiúk után. Nem hívogatja őket, nem irogat rájuk. Tehát nem. A fiúnak kell hajtania. A fiúnak kell kezdeményeznie a lány felé. Miért? Azért, mert ha már az ismerkedés és a barátkozás idején nem kezdeményez a fiú, és nem hajt, és nem tesz erőfeszítéseket, ha összeházasodnak, a büdös életben nem fog akkor se. Van az angolban egy jó kifejezés, a couch potato. Nem tudom, hogy ismeritek. Tehát ez a kanapé krumpli. Tehát, hogy lerakod. Ha újság van, akkor az, a távirányító az, ha egy tálca zsíros kenyer, akkor az, De ugye el van vele, és semmit nem csinál. Tudod, rárakadsz a fejére egy virágcserepet, ő elül ott 3 órán keresztül. Tehát ennyi az aktivitása a család életében. A kétet nem mozdul meg, semmit nem csinál. És úgy tényleg nem zavarja a légkört. Tehát rezzenéstelenül lehet élni mellette. És hogy ő nem rezdül. Oké, tehát, hogy tehát ez nagyon fontos lesz majd később is, hogy lássuk, hogy miért fontos, hogy egy férfi, ő kezdeményez, ő hajt. Tehát megy, ő kezdeményez. És 19. vers azt mondja, formált a földben mindenféle szárazföldi állatot és égi madarat, majd oda vitte őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, mint Ádámtól kapott. Ádám el is nevezte a háziállatokat, az égi madarakat és a szárazföldi vadállatokat. Tehát látjátok, Ádámnak volt munkája. Munkája volt, ez fontos. Az a baj a 21. században, hogy túl sok Pán Péter van. Tehát a fiatal férfiak. Tehát a Pán Péterek. Egyedül vannak, jól el vannak, sosem nőnek fel, de feleséget akarnak, meg egzisztenciát akarnak, de gyerekek 30-40 évesen. Csak joystick van, vagy konzol, játék számítógépen, vagy Xboxon, vagy Playstationon, vagy telefonon, és közben az egész világot akarják. Csak mi a bajom ezzel? Hát, ez. Loser. Tehát az ilyen srácok loserek. Tényleg, az élet loserjei. 20. vers. De egyiket sem találta magához illő segítőtársnak. Vajon miért? Akkor az örökkévaló Isten mély álmot bocsátott Ádámra. Ezután kivette Ádám egyik bordáját, és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki az örökkévaló Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott. Ez már hozzám való, mert csontja a csontomból, teste a testemből való. Hát asszony legyen a neve, mert a férfiból származik. Mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, tehát ezt akár 25-ször is elolvasnám szívesen, tehát a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. Oké, ez a férfi és felesége egy testé mire utal ez? Ez utal a szexualitásra. Oké, tehát előbb beszél arról, hogy összeházasodnak, és elhagyja apját és anyját, és utána beszél arról, hogy lesznek egy testé, tehát a szexualitás. És aztán 25. vers, Ádám és felesége mesztelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Ez nagyon tetszik ez a vers. Mesztelenek voltak, és nem szégyelték egymás előtt magukat. Oké? Okay. Úgyhogy ebből a szövegből 4 dolgot szeretnék kiemelni. Mielőtt még eljutunk oda, hogy Isten miért adta a szexet az ember életében és az emberiség történelmében. De 4 dolog, ami fontos számunkra, és ez a megágyazás. Az első pont, tehát igazából azt mondanám, hogy mik a szükséges hozzávalók. Nézzük csak. A szex 4 szükséges hozzávalója, tehát a recept. Egy Isten szerint való férfi. Oké? Okay? Egy Isten szerint való férfi. Tehát Isten mindannyiunk számára egy hihetetlen jó bűntudattól mentes szexuális életet akar. Azt akar, hogy egy házasságon belül a szexuális élet az bűntudattól mentes legyen. És ne legyen benne szégyen. De az a helyzet, hogy tehát ez a szexuális beteljesülés csak úgy jön, hogyha követjük Isten instrukcióját ebben. Tehát ha megvannak az Isteni instrukciók hozzá, akkor tud úgy működni, ahogy Isten garantálta, hogy működhet. Hogy működjön. És az ígéret, és ez a bűntudat nélküliség, vagy szégyen nélküliség, szégyenmentes, vagy bűntudatmentes szexuális élet a házasságban. Tehát, ha kilépünk a körből, emlékeztek, egyszer beszéltünk ki körről, hogy a szex az a házasság körén belül van. Tehát, ha kilépünk a körből, akkor baj van. Akkor katasztrófa van az emberek életében. Az olyan, mint a tűz a kandallóban, nagyon jó, meleg, jó hangulata van, de ha kandallón kívül van a tűz, akkor pusztít, és elég a ház. És ilyen a szexualitás. És a házasságon belül nagyon építő tud lenni, házasságon kívül pusztít. Úgyhogy ahhoz, hogy belül legyen, mire van szükség? Hát egy Isten szerint való férfira. Úgyhogy lányok számára tehát azt mondanám, hogy Ádám az volt. Az volt, tehát kezdeményező volt. Szerintem manapság azt is fontos elmondani, hogy egy Isten szerint való férfi nem feltétlenül egy Brad Pitt külsejű. Okay? Tehát nem feltétlenül kell a legjobb pasinak lenni a világon külsőre, ahhoz, hogy valaki Isten szerint való legyen. De szerintem a lezanzásított definíciója az Isten szerint valóságnak az lehet, hogy tehát csak úgy lehetek Isten szerint való, ha kapcsolódok Istenhez Jézus Krisztuson keresztül. Tehát ez az Isten szerint valóság, hogy én kapcsolódom Istenhez Jézus Krisztuson keresztül. Tehát nem tökéletes vagyok, hanem megteszem a tőlem tehető legtöbbet, hogy kövessem Jézust a mai nap. És ugyanez a hozzáállásom holnap is. Oké, ez az Isten szerint valóság. Hogy követem Jézust a mai nap. Szeretem őt, kapcsolódok Istenhez. Úgyhogy a hölgyeknek a tanácsom az mindig az, hogy az jó, hogyha nincs kétséged afelől, hogy a srác, a fickó, a férfi szereti Jézust. Az jó, hogyha nincs kétség afelől. Ha van kétség, akkor a csikket el kell dobni. Tehát a kétség van afelől, hogy nem szereti Jézust, vagy szereti, vagy mit tudom én, értitek? Akkor attól meg kell válni. Attól meg kell válni. Mert ha nem, akkor nagy katasztrófa előtt áll az a hölgy. A katasztrófa jönni fog. Lehet, hogy izgi, meg mit tudom én, pár hétig, vagy egy-két hónapig, ez teljesen a katasztrófa. Az uraknak azt szoktam mondani, Ádámnak kapcsolata volt Istennel. Kétet kapcsolata volt Isten. Aztán Ádámnak volt munkája. Ez is fontos. Az Isten szerint valóságnál ez fontos, hogy Ádámnak volt munkája. Tehát az, hogy legyen munkája az embernek. Tehát manapság egyébként könnyen veszít az ember munkát, én nem erről beszélek. Tehát főleg a férfiak, amikor egy férfi elveszíti a munkáját, ez nagyon-nagyon brutál tud lenni az önértékelésében. És ma már nem azt a világot éljük, ahol 40 évet le lehet húzni egy munkahelyen, hanem könnyen akár 2-3 évente is rá kényszerül az ember, hogy váltson. Mert más világot élünk, mint mikor még apáink éltek. Ugye? Ja. Mikor ők dolgoztak. Szóval apukám 14 éves korától onnan ment nyugdíjba, ahová ipari tanulónak ment. És aztán onnan ment nyugdíjba. Tehát minden érdemrendet megkapott a munkahelyen, amit lehetett. A szakszervezettől mindenben, vagy 50 éves munkaviszony, vagy milyen volt neki ott. Vagy... Ja. Na, de hogy ma már nem ilyen világot élünk, és hogyha egy férfi elveszíti a munkáját, akkor az brutálisan tudja demoralizálni őt, pusztítani az önértékelését. Én nem erről beszélek, hanem arról, amikor egy fickó azt mondja, hogy 3 éve keresek munkát, és nem találok. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs. Munka nem kényelmes, meg nem olyan, amit elképzeltem, de van. És akkor már, ott már több pénzt tudok keresni, mint azzal, hogy otthon ülök, és 3 éve nem keresek semmit. Oké? Tehát, hogy olyan nincs, hogy valaki évekig keres munkát, és nem talál. Tehát nincs, oké, lehet nem a tökéletes, de legalább pénzt keres az ember. Akkor következő dolog az Isten szent valóságra, hogy például az anyagi háttere rendben volt. Az anyagi háttér rendben van. Tehát férfiaknak szoktam főleg mondani, hogy legyen Jézus az első helyen a házunkban, a családunkban, férfiak. Legyen Jézus az első helyen. Tehát amíg nincs, addig bajban vagyunk. Amíg nem ő az első, és ezt értem anyagilag is. anyagilag is. Tehát amíg anyagilag nem, Jézus nincs az első helyen, addig átok alatt van az egész. Amiről péntekenként beszélünk, az a bibliai elv. Hogy amikor Jézus az első, azzal megvan áldva az összes többi. A maradék. És tehát az elmúlt 20 évben annyi feleséggel találkoztam, akik a gyülekezetben, akik örömmel adták volna akár a tizedüket is, és ott volt a szívük, hogy adják és adakozzanak, de mindig az akadályozó tényező ez a férj volt a családban. Nem értem. Tehát valahogy a férfinál nehéz ezt jobban áttörni, vagy nehéz neki ezt a döntést jobb meghozni. Sokkal nehezebb, mint a nőknél. Persze, az újság előfizetés ez megy, az internet előfizetés megy, a tévé előfizetés megy, a lottó megy, hogyha nagy a nyeremény, a hobbi is megy, tehát arra bármennyit. Tehát mindenre könnyen pöngeti a lóvét, de az, hogy az Úrnak adjon először, az valahogy nem megy a férfinál. Nehezen megy, nehéz az áttörés. Oké? Na, de hát Jézus mondta ezt egyébként, hogy alak kincs adott a szíved, ez abszolút igaz. Ja, tehát néhányaknak ahhoz, hogy az Isten szerint valóság az, tehát hogy Isten szerint valóság legyen az életében, ahhoz, tehát valakinél lehet, hogy az anyagi területet kell tisztára mosni, és kitakarítani, és rendbe tenni. Na, akkor Isten szerint való férfiak, még egy dolog, hogy nagyra értékelik a nőt. Tehát van a szívükben egy nagyra értékelés a nők irányába. Felépítik őket. Felépítik őket. Tehát nem az, amikor elmennek előtted a lakásba, és akkor mint a kutya vonyít, az és rágerjedsz, mint valami egyik kutya másikra. Ez demoralizáló. Tehát akkor egy eszköznek tekintenénk a nőket, és nem egy értékes személyeknek. Amiről itt be, amikor Ádám meglátta a nőt, akkor nem vonyított, hanem egy szerelmes dalt énekelt neki. Úgyhogy fiúk, itt a lecke, írjunk szerelmes dalokat az asszonyainknak. De hogy most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy felépített, hogy a húsomból való hús, a csontomból való csont. Tehát felépítette őt, nagyra értékelte őt. Nem alá-fölé rendelt viszonyról beszél, hanem ő az én részem. Ő az én részem. Ja, úgyhogy Timóteusnak azt írta Pál apostol, hogy bánj úgy a nőkkel a gyülekezetben, mintha a lány testvéreid lennének. Tehát, hogy ne ez a férfi-nő viszony legyen, hanem ez, mint a fiú és lány testvér viszony legyen. Tehát ez a mindenféle fenntartások és elvárások nélküli, hanem egy testvéri kapcsolat legyen. És manapság divat lehúzni az asszonyt a kollégák előtt, vagy a férfiak, mikor beszélnek, vagy a nőkről degradálóan beszélni, ez nagyon divat. De nem erről beszélt. Az Isten szent való férfi az nem ilyen. Ja. Amúgy szeretném, hogyha egy kicsit megkönnyebbülnétek, férfiak, még egy dolgot még ide betenni, az, hogy most hát nem tudom, mennyire nyugtat meg a dolog, de életetek végéig kísértve lesztek szexuális téren, férfiak. Tehát olyan nincs, hogy eljön a nap, amikor vége. És teljesen függetlenek és szabadok lesztek ettől a kísértéstől. Tehát ilyen nincs. Ezt, tehát látom az én életemben is. Tehát onnan tudom, hogy én is ki vagyok téve ennek minden nap. Oké? Tehát, de egy Isten szent való férfi nem megadja magát neki, hanem harcolni fog. Úgyhogy kardot ki, uraim. Jobb azt mondta a 31. fejezet első versében, hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy vágyakozva nem nézek a nőkre. Ez jobb, mondta a 31. fejezet első. Ő úgy döntött, hogy harcolni fog. 1 Korintus 10.13-ban Pál azt mondta, hogy nincs olyan kísértés, ami erőnk felett való lenne, egy olyan szempontból, hogy Isten ne adná meg a kimenekedő utat. Tehát ha jön a kísértés, Isten meg is fogja adni abban a kísértésben a kimenekedő utat. Tehát nem kell, hogy 100%-os áldozatai legyünk egy kísértésnek, mert olyat nem enged meg Isten, hogy ne tudjunk abból kijönni. Oké? Tehát Isten szerint, az első hozzávaló az Isten szerint való férfi, a második hozzávaló, nem fogjátok kitalálni, az Isten szerint való nő. Mik a jellegzetességei? Az egyik kulcs. És szerintem ezen nagyon sokat bukik a dolog. Hölgyeim, nálatok. És ez hogy megérti, tehát az egyik kulcs, hogy megértitek, hogy megértik a hölgyek, hogy Jézus a megváltójuk. Hogy Jézus a megváltójuk. Tehát három lányom van, és én meg akarom őket győzni erről. Mire kirepülnek a fészekből. Meg akarom győzni, hogy soha nem kell kompromisszumot kötnötök, lányok. Soha. Soha. Egy Isten szerint való nő nem köt kompromisszumot. Persze, lehet, tehát néhányan nem tudjátok már az időkerekét visszaforgatni. Oké? És nem akarom, hogy emiatt rosszul érezzétek magatokat, vagy bármit. Tehát Isten bölcsesség, ez hatalmas. Nem véletlen engedett meg dolgokat az életünkbe és az életetekben, és ezeket a dolgokat használta, és használja sok mindenre. Tehát ha ez felemásan érint téged most, mert évtizedek óta benne vagy egy felemás kapcsolatban, akkor ne érezd károsztatva magad. Nem akarom, hogy ez károsztatás legyen a szívedbe. Isten soha nem károsztat bennünket. Oké? Tehát Ádámnak az első kapcsolata kivel volt? Istennel. Igaz? Tehát Istennel volt az első kapcsolat. Évának kivel volt? Istennel. Van egy lehalkító gomb rajta. Évának kivel volt? Istennel. Istennel volt kapcsolata. Először. Tehát, hogy is történt ez? Tehát, mit csinált Ádám, mikor Évát kivette az oldalbordájából? Ádám bekapcsolta a Forma 1-et Isten neki, és úgy aludt, mint egy kisbaba. Oké? Tehát, és miközben aludt, a bordájából vette ki Évát, az asszonyt, és az első arc, és az első személy, akit Éva meglátott, az nem Ádám volt, mert az hortyogott valahol, hanem az Isten arca volt, Isten személye volt. Tehát neki is Isten volt az első kapcsolat. És ez nagyon fontos, hogy a férfinak, a férjnek, és a feleségnek is az első számú kapcsolata az Istennel van. Az Istennel van. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Hogy lesz kapcsolatunk Isten? Úgyhogy elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónként. Mert rájövünk arra, hogy bűnösök vagyunk, el vagyunk választva Istentől, de ott van, Jézus meghalt. Értünk és helyettünk a kereszten, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor kapcsolatunk van Istennel. Így kerül valaki kapcsolatba Istennel. És mivel lányai vannak, a hercegnő sztorik azok nagyon mennek, vagy mentek nyilván egy bizonyos korig, tehát hercegnős bögre, tányér, alátét, nyilván nálatok mondjuk verdák, vagy ilyesmi, vagy pókember, vagy hasonlók. Nálunk hercegnők, és a hercegnők a favoritok, vagy voltak. És mondta nekik, lányok, ti nem vagytok hófehérkék. Nem vagytok hófehérkék. Miért? Hófehérké milyen volt? Ő volt a hét törpe csicskája. Tehát senkinek nem vagytok a csicskái. És hófehérke várt a hercegre, hogy megszabadítsa őt. És nem kell. Tehát a lányoknak, az asszonyoknak nem kell várni egy férfi képében egy szabadítóra. Mert már van egy szabadítójuk, a Jézus Krisztus. Nem kell rájuk várni. Ők már 2000 évvel ezelőtt meglettek mentve, meglettek váltva. Nem kell egy pasi senkinek, hogy meg legyen mentve. Senki. Tehát képtelenek rá, képtelenek vagyunk rá. Tehát ha egy srácra ilyet rakunk, vagy egy férfira ilyet raknak, még úgy is, hogy a fickó semmit nem tud erről, hogy a lánynak mi az elvárása, vagy a nőnek. Tehát láthatatlanba egy olyan képe van a nőnek a jövendőbeléről, hogy ő lesz az én megmentőm, ha ő bejön az életembe, minden rendben lesz. Tehát, tudod, ha lesz férjem, akkor majd minden rendben lesz. Nem, ha így gondolkodik valaki, akkor nagyon gáz lesz az élete. Mert akkor úgy gondolkodik, hogy ez a férje megmentő. és nem az. Csak egy férfira, vagy férre van szüksége. Aha. Persze. Tehát ez egy brutális teher egy férfira, és ha tudnák, hogy ez az elvárás, akkor nem adnák a nevüket. Nem adnák a nevüket. Ja. Úgyhogy, ha úgy várunk a férfira, mint megváltóra, akkor biztos, hogy gáz lesz az élet. Oké? Okay? Mert ez egy elképzelt világ, ami romokba fog omolni. Na. Tehát nem tudunk, mi férfiak, mi férjek, nem tudunk a feleségeink megváltói lenni, vagy megmentői. Jézus volt az. Oké, tehát azok az asszonyok, akik most kínlódnak a házasságban, az azért van, mert valószínűleg volt egy olyan elvárásuk a házasságról, vagy házasságtól, ami sehol nem volt megírva. Sehol nem volt megírva. Persze nyilván ez történhetett akkor, amikor még nem ismertett Krisztust, és nem volt meg az a bölcsesség, ami segített volna, hogy ez a döntés ne szülessen meg. De mondom, Isten bölcsessége hatalmas, és ezeket a dolgokat megtérésre tudja használni a te életedben, vagy akár a férjed életében, aki még nincs megtérve. És jó azt tudni, hogy Isten elég hatalmas. Oké? Okay? Isten szerint való nő, tehát megérti, hogy Jézus a megváltója, akkor az Isten szerint való nő nem lusta. Nem lusta. Tehát az a nő, aki délben kell, de nem azért, mert éjszakai műszakja volt, vagy éjfélkor jött haza, de délben kell, hát az Isten nyugosztalja ezt a férfit. Tehát az lustaság. Ez igaz egyébként a férfira is. De nem véletlenül mondom ezt. Tehát azzal szoktam bátorítani a budapesti gyülekezetbe egy csomó olyan, mivel az már 26, most már 27. éve van. Az elején nagyon sok fiatal egyedülálló volt a gyülekezetbe. Tehát ilyen egyedülálló összetétele volt főleg a gyülekezetnek. Más volt a lendülete, a feelingje. Aztán rengeteg házasságkötés volt a 90-es években. Persze azóta is, de az első generáció a gyülekezetben ott a 90-es években kezdett el összeházasodni. De rengeteg 40, 45, 48 éves egyedülálló lányzó volt, vagy akár még van is. És azzal bátorítottam őket, hogy mert hogy panaszkodtak, hogy senki nem hív őket randira, meg tehát ők várják, meg mit tudom én, és közben Isten szerint való lányok voltak, nők. Tehát nők. És mondom, hát tudod miért nincs még egy muki a képben? Nincs ott, tudod miért nincsen? Nem azért, mert nem vagytok csinosak. Nem azért, mert Isten haragszik rátok, vagy nem. Pont azért nincsen egy muki a képben, mert szeretitek Istent. Mert olvassátok a Bibliátokat, mert dolgoztok, és nincs a homlotokra írva, hogy áldozatok vagytok. Nincs a homlotokra írva, hogy prédák vagytok. Mert ez a baj. Mert a nyegle megbízhatatlan fiúk nem fognak egy Isten szerint való lánnyal leállni. Mert tudják, hogy nem tudják őket rászedni. Mert megvannak a meggyőződéseik, megvan, és tudják, hogy mi a helyes, és mi az, ami igazán számít. Egy férfinál, vagy egy nőnél és a Jézussal való kapcsolatnál. És ez annyira bátorítja őket, tudod. Tehát nincs rájuk írva, hogy gyere, és ments meg, mert elveszett vagyok. Tehát egy Isten szent való nőnél nincs ilyen. Nincs. Tehát ellenben vannak olyanok, akik meg köréjük megy egy fickó, és már rácuppannak, és már ráugranak, és tudod. És ez lustaság. Ez a lustaság. De megkérdezik néha, hogy figyelj már, Balú, mit csinálsz, hogy vezesd a családodat szellemileg? Hát figyelj, én próbálok minden nap Jézussal járni, követni őt, és én így vezetem a családomat. Hogy követem minden nap. De hát mi van a családi áhítattal? Hát mondom, olyan nálunk nincs. Tehát olyan, hogy most leülünk vacsorázni, és már mindenki rohadt éhes, és azt mondom, na jó, várjunk gyerekek. Az fontos dolgok először. Mindenki hozzá a kis képes bibliát, mindenki kinyitjuk, és most szépen egzegéziseljük 1 Péter 4-et, a szellemi ajándékokat fogjuk ma venni, megnézzük, hogy kinek mi a kis szellemi ajándékocskája, Luci, Flóra, Fruzsi, anya, apa, Fruzsikám, tedd le ezt a kiflit, most beszélek, ne csámcsogják közbe. Tehát ilyen nincs nálunk. Tehát nem csinálunk. Tehát, ha voltál nálunk, akkor nagyon jól tudod, hogy néz ki nálunk az este, mert nem kaotikus, csak hangos, meg nyüzsgős, meg... Ja, tehát... Virág szétrúgná a fenekem, hogyha én itt a Bibliával szívoznék, és próbálnám egybe tartani a bibliázása, nem? Tehát nyilván beszélgetünk Jézusról, de azokon a helyzeteken keresztül, amiket ők éppen megélnek, és ezért fogékonyak, hogy ott kapjanak bölcsességet. És aztán, hogyha vannak kérdések, és ilyen oldalról közelítem én meg, vagy közelebb húzódok hozzájuk lefekvéskor, vagy bármi, és beszélgetünk, és akkor ott följön esetleg olyan téma, amit aztán érdemes úgy megbeszélni, hogy ott van benne Isten bölcsessége. De az, hogy most mi külön leülünk bibliázni, ilyen nincs. És hogyha van ilyen nektek, akkor nem azt mondom, hogy rossz. Tehát ez csak nálunk ez így működik. Nálunk ez így van. Tehát én próbálom Jézust követni minden nap. Minden nap. De Virágnak sincs szüksége rá, hogy én bibliaórákat tartsak neki. Tehát nincs rá szüksége. Tehát, ő is Istennel jár minden nap. Én is ezt teszem. Ő is ezt teszi. És aztán akkor Virággal is akkor beszélünk. Tehát amikor különböző helyzetek vannak, akkor beszélgetünk róla, és aztán megbeszéljük akár egy isteni nézőpontból is a dolgot. De azt akarom mondani, hogy a Virágnak nincs szüksége az én prédikációmra otthon. Oké? Tehát nem így kell irányítanom a dolgokat otthon. És amiért mondom ezt, hogy lányok, hölgyek, asszonyok, ha arra vártok, hogy majd a férjetek fogja a Bibliát tanítani nektek, akkor lusták vagytok. Mert Évának az első számú kapcsolat az Istennel volt. És ott nek kell legyen az első számú kapcsolatunk Istennel. Nem arra várni, hogy majd a férjem olvassa nekem a Bibliát, majd a férjem fog nekem prédikálni, majd a férjem fog engem tanítani. Nem, megvan az első számú forrásunk is az Isten. Aztán még az Isten szerint való nővel kapcsolatos, tehát a hisztik, oké? Mikor hisztíznek, meg vergődnek, mert azt akarják elérni, amit akarnak. Tehát amikor nem úgy van valami, ami, ahogy akarják, akkor hiszti van, vagy ha úgy szeretnék, hogy úgy történjen, ahogy ők akarják, akkor is hiszti van. Tehát ez az nem Isten szerint valóság. Úristen, én őt vettem el. Persze, mindannyiunknál van ilyen, tehát a férfiaknál. Hú, a férfiak hogy tudnak hisztizni? Na jó, az egy másik történet. De, ja. És lehet ez a válasz, de Balú, hát én ilyen érzelmi vagyok. Én ilyen vagyok. Érzelmi vagyok. Ez vagyok. Nem. Ez gonoszság és manipuláció. Ez nem lehet besöpörni a szőnyeg alá, vagy egy fiókba betenni, ezt betolni, hogy hát, én ilyen vagyok. Nem, tehát sehol nem olvasok a Bibliába ilyet, hogy ez normális lenne és jó lenne. Ellenkezőleg. A példabeszédekben van egy csomó olyan, hogy inkább élek a sivatagban, mint egy ilyen asszonnyal egy fedél alatt. Vagy inkább lakok a tető ormán, fönt, házon kívül a tető legtetején, mint egy ilyen asszonnyal egy házban. Oké? Vagy hasonlítja a csöpögős csaphoz, ami folyamatosan klutty, klutty, és már az agyadra megy, és mondja, klutty, és ilyen a zsörtölődő asszony. Oké? Inkább erről az oldaláról beszél a Biblia. És nem, egy Isten szerint való nő azt mondja, én próbálok minden nap Jézussal járni. Nem vagyok tökéletes, de próbálok. Ha nem sikerül, akkor összeszedem a szemetet magam körül, ez azt is jelenti, hogy bocsánatot kérek, vagy Istentől és a másiktól, hogyha a másikat megbántottam. Összeszedem a szemetet, és megyek előre. Megyek előre. Jézus megtisztított. Holnap van egy új nap, és újra próbálom a tőlem telhető legtöbbet megtenni holnap is. Ja. Oké? Okay. Úgyhogy csak nagyon fontos, az Isten szent való férfi és nő nem tökéletes, nem erről beszélünk. Jó? De tőlünk telhető legtöbbet megtesszük, hogy Jézust kövessük. Szöröstül, böröstül. Harmadik dolog, a hozzávaló, a házasság. Házasság, oké? Okay? Tehát azok a párok, akik együtt élnek, de nem házasok, mindig fölteszik a kérdés, hogy hát miért kell összeházasodnunk? Hát azért, mert Isten így alkotta meg az embert, hogy házasságot köt, és utána él együtt. És utána él szexuális életet. 1 Mózes 2. Az előbb olvastuk el. Egy egész fejezet szól a házasságról. A második fejezetben megalkotja a házasság szövetségét. Ez nem szerződés, hanem szövetség. A szerződés az arról szól, hogy ha én ezeket a feltételeket biztosítom, és a másik fél is ezeket a feltételeket biztosítja, és hogyha ez így megy, akkor nem bontjuk föl. Ez a szerződés. Vagy ha nem megy, akkor meg fölbontom. Nem. Ez szövetség. A házasságkötés ez egy szövetség. Az mi arról szól, hogy történjen bármi, én itt vagyok. Erre hívott el Isten. Oké? Okay? Tehát szolgálak, legyen bármi. Tehát a mi eskünkben is, de valószínűleg a tiétekben is, itt a házas pároknál benne volt, hogy betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, jóban, rosszban. Amíg a halál el nem választ. Tehát például Virág sosem gondolkodott válásban. Gyilkosságban már igen. Mert az kiút, de válás az nem kiút. Nem, egyébként, tehát nincs olyan házas pár szerintem, aki ne gondolkodott volna. Na jó, vége. Elhúzom a csíkot. Ja. Na, úgyhogy tehát tényleg vannak olyan napok, amikor így fölteszem magamnak a kérdést, hogy de Balukám, mire számítottál? Hogy majd minden habos-babos lesz, vagy pillangok fognak repkedni, és te meg szögdécselsz a réten egy szálvirággal a szádba, és akkor majd ez lesz. Bűnös ember vagy, ő is bűnös ember, a kettő van egy háztartásban, na meg még született 3 hozzá, akkor az csak rengeteg önző ember együtt. De ez van. Ez van. Kötöttünk egy esküt a Szent Isten színe előtt, és a gyülekezet előtt, hogy én életem végéig szeretni fogom. És ez így lesz, mert szövetséget kötöttünk, és nem szerződést. Ja. És igen, nem könnyű, de ez az elhívásunk. Erre hívott el Isten. Ja. Úgyhogy negyedik összetevője, hozzávalója, szex. Oké, tehát látjátok a sorrendet, milyen hozzávaló? Isten szerint való férfi, Isten szerint való nő, házasság és hanyadik a szex? A negyedik. Tehát ez sorrend is. Tehát ha bárhová máshová rakod be a szexet, akkor szétrondítja az egészet. Sőt, ha a házasság elé rakod be a szexet, harmadik helyre, akkor az első kettőt is szétrombolja, mert már nem Isten szerint való lesz egyik sem. Úgyhogy ez a helyes sorrend, ez Istennek a sorrendje. És tehát Isten a szexet a házas pároknak teremtette. És azt akarja, hogy bűntudat nélküli legyen, szégyen nélküli legyen. És ennek része ez a fenti sorrend. És 3 ok, ezzel fejezzük be a 3 okkal. Az első oka az a nemzés. Oké? Tehát a szexualitásnak a nemzés volt. Maga képére teremtette Isten, tehát úgymond egy ilyen teremtőt teremtett, aki képes teremteni. Persze, mi nem úgy teremtünk, ahogy Isten teremtett, de a férfi és a nő egyé válik, és megvan az a képességük, hogy egy újabb emberi élet származhat tőlük közösen. A két, tehát babucik, oá-oá. Tudod, hogy lesznek a babák. Nem agolja hozzá. Okay. Csodálkozom, hogy úristen, teherbe esett. Hát miért, élt szexuális életet? Igen. Hát akkor most mind csodálkozom. Hát ha még azt mondtad volna, hogy elment ejtőernyőzni, és úristen, teherbe esett, akkor azt mondom, hogy itt valami gond van, oda ne vidd, de ne menj még egyszer, mert akkor problémák vannak, ez egy rossz cég. Ott valami nem stimmel. De hát ha szexuális életet él az ember, akkor annak az eredménye az lesz, hogy az ember teherbe esik. Tehát baba lesz belőle, egy új emberi élet. De csak néhány apró dolog, ami ehhez kapcsolódik. Tehát van, aki azt mondja, hogy Isten csak a gyereknemzésre adta a szexet. Csak is, és kizárólag. Oké? Okay? Ilyenkor szoktam azt mondani, Istenem, segíts rajtuk. De egy csomó mindent főhoz ez a nemzés témakör. Tehát például a fogamzásgátlást. Tehát valaki azt mondja, tehát vannak egyébként a kereszténységben vannak ilyen nyitott tenyerű dolgok, meg zárt tenyerű dolgok. Vannak a nyitott tenyerű dolog, az számomra az, hogy nekem van egy meggyőződésem, de nincs gond azzal, ha valaki másnak egy másik meggyőződése van. Aztán vannak zárt tenyerű dolgok, amiért harcolok. Oké, tehát zárt tenyerű dolog, hogy a Biblia az Istennek a beszéde szóról szóra. Ezt ebből nem engedek. Oké, vagy a Szent Háromság. Vagy Jézus Krisztusnak a megváltása hitáltal, kegyelemből. Az üdvösség elveszítése, olyan nincs, hogy el lehet veszíteni az üdvösséget. Tehát ezek ilyen zárt tenyerű dolgok, amikért én harcolok, és fölkapom a vizet, hogyha valaki ezt hirdeti. De aztán vannak a nyitott tenyerű dolgok, ahol gondolkodhatunk többféleképpen, és sok vizet úgymond nem zavar, nekem van egy meggyőződésem róla. És például a fogamzásgátlás, ez egy ilyen terület. De ilyen terület az, hogy most tanítsam a gyereket otthon, vagy ne tanítsam, tehát az iskolarendszer helyett. Persze az otthon tanítósok, azok fölkapják a vizet, amikor mi iskolarendszerről beszélünk, mert hát az milyen káros, és csak otthon kell. Vagy az otthon szülés, az is egy számomra nyitott tenyér, tehát bár tiltja most már a törvény, eszembe tiltották, de tudod, ő szerintük ez egy zárt, tehát az otthon szülők számára ez egy zárt tenyér, tehát nem, ez csak otthon, ez nem normális, ha valaki kórházba szüli a gyerekét. Na, de tehát sok ilyen téma van, vagy azt mondja, hogy az ember megiszik egy pohár sört, hogyha ez számára nem olyan, hogy visszaviszi a függőségébe, tehát vannak ilyen dolgok, ami egy nyitott tenyér, és nincs úgy tiltva, akár a Bibliában sem. Úgyhogy a fogamzásgátlás nem bűn, oké? De nem természetes, hát jó, de a fűtés sem természetes, a légkondi sem természetes, akkor minden dobjunk ki, nem? Tehát amúgy meg. Ja, mert mondják azt, hogy hát Isten majd megállítja, ha akarja, oké? Tehát nem kell fogamzásgátlást, tehát Isten majd megállítja, ha akarja. Én meg erre azt mondom, hogy ha ilyen pici az Istene, hogy egy ilyen kicsi tabletta Istent meg tudja állítani, akkor az már rég rossz. Ja, úgyhogy... Oké. Abortusz az nem fogamzásgátlás. Az gyilkosság. Az egy emberi életnek a megölése. És hogyha volt esetleg abortuszod, és károsztatod miatta magad, vagy bűntudatod van miatta, akkor tudd, hogy Isten nem károsztat emiatt. Isten tudott róla, mielőtt még megszülettél volna, hogy te egy ilyen döntést hozol. És mégis megváltott téged, és mégis a gyermeke vagy. Tehát ezt nem azért mondom, hogy károsztassuk magunkat, oké? Hanem csak azért, hogy lássuk azt, hogy az abortusz az nem fogamzásgátlás. Isten megbocsátott neked, úgyhogy menj tovább. Menj tovább. Hagyd hátra a múltat, és menj tovább. Oké, tehát de a fogamzásgátlásról csak annyit, hogy van gyerekszolgálatunk, úgyhogy nyugodtan. Tehát nem kell. Nem kell visszafogni magatokat. Van gyerekszolgálat. Nőjön a gyülekezet így is. Oké, a második célja a szexnek. Az élvezet. Élvezet. Oké, tehát a házaspárok élvezik. Élvezik, vagy élvezhetik. Oké, ez a Bibliában van, tehát az Énekek énekéből szeretnék olvasni egy-két verset nektek. Például 4:16, itt az asszony beszél, és ezt egymásnak mondják. Azt mondja, támadj fel északi szél, jöjj déli szél, Fújjatok a kertemre. Hadd áradjon illata. Jöjjön el a kedvesem, jöjjön a kertjébe, kóstolja meg a gyümölcseit. Hát ez... Tud, elolvasod, és úgy figyelmesen elolvasod, akkor azt mondod, hogy jött a cigi. Oké, tehát... Mert hogy mondják azt, hogy az énekek énekezzen, amikor Jézus beszél a gyülekezettel, de nem, mert Jézus sose mondta, hogy fúj a kertemre. Jézus, nem, fúj a kertemre, meg szedd le a gyümölcseit a kertemnek. Meg fordítva se volt, a gyülekezet sem mondta, hogy fúj a kertemre. Nem, tehát kérdésem van, ez az asszony, hogy beszél, élvezi? A szavaiból az látszik, hogy élvezi ezt a dolgot? Azt látszik, hogy igen. Az látszik, hogy igen. De itt van egy másik rész a 7. fejezetből, a férfi beszél, és itt az asszony táncol neki, valószínűleg mesztelenül. Jó, hát én csak célozgatok itt. Vagy adok ötleteket. 7. fejezet, 1.-2. verse azt mondja, jöjj vissza, te sulami leány, jöjj vissza! Térj vissza, hadd csodáljunk, térj vissza! Mit csodáltok a sulami lányon? Ahogy a Mahanaim táncot járja. Milyen szép a lábad saruidban, te fejedelmi leány, csípőt hajlása, nézése meg a járása, a csípének a ringása, mint az égköves nyaklánc íve mesterkéz remeke. Tehát, de játszik a szavakkal. Köldököd kerek csésze, amely mindig fűszeres bort kínál, tested, mint egy halom, tiszta búza, liliomokkal kerítve. Melleid! Kérted, minden férfi melles egyébként. Melleid, és Isten igét olvassuk, bocsi, mint iker őzikék. Ó, Bambi. Mint a kecses gazella kicsinyei. Nyakad elefánt csont torony, szemeid a hesbóni tavak, Batrabim kapujánál, orrod, mint a libanoni torony, mondjuk ezt azért én nem mondtam volna, amely Damaszkusz felé néz, fejed, mint a Kármelhegye, de ez azt jelenti, hogy a férj számára a feleség, oké, mert ez nem férfi és nő viszonyáról szól, hanem ez férj és feleség viszonyáról, és így férj számára a feleség az úgy gyönyörű, ahogy van. Ha ott egy libanoni torony van, akkor az van, tök mindegy, de nekem így vagy szöröstű, bőröstű, gyönyörű. Fejed, mint a Kármel hegye, hajad, mint a bíbor, fürtjeid rabul ejtik a királyt. Ó, milyen csodaszép vagy szerelmesen, milyen gyönyörű és kedves. Sudár termeted, mint a datoja pálma, melleid ugye megint, mint a datoja fürtök. Bizony, felmegyek a pálmafára, leszedem gyümölcseit, melleid legyenek szőlőfürtök, ugye ezek a gyümölcsök, amiket leszed, leheleted alma illatú. Tehát ha azt hitted, hogy a Biblia unalmas, akkor mi bajod van? Oké, tehát, de még egyszer, ez nem lány és fiú, nem férfi és nő, hanem férj és feleség. A házasság kötelékében élvezik egymást. Élvezik egymást. Amiért férfi, vagy férj és feleség nem élvezi a szexualitást, az azért lehet, mert az életük egy pontján, vagy jelen kilépett a tűz a kandallóból. Tehát valami van, ami megmérgezte ezt a szexualitást. Van egy csomag a múltban, akár emberek életében. Tudom, mert nekem is van. Tehát sebek, csalódások, sérülések, megcsalások, hűtlenség, bántalmazások, visszaélések. Tehát ez mind szexualitással kapcsolatosan ott lehet az ember életében. Egy nő életében még jobban meg tud sérülni benne egy nő. Úgyhogy lehet, hogy azért nem tud élvezni a szexet most, mert kusza a múlt. Oké? És úgy vagy elő, hogy bárcsak kitörölhetném azt a napot, vagy ezt a srácot, vagy ezt a hetet, vagy azt az évet. Bárcsak. Rossz döntéseket hoztam, és fáj. Ja, hogyha bántalmazva voltál, akkor én azt gondolom, hogy egy keresztény tanácsadót mindenképpen keres föl, hogyha bántalmazás van az életedben, vagy volt szexuálisan. Ja. Róma 8.1. Nincs károsztatás annak, aki a Krisztus Jézusban van. Tehát, és így lehet élvezetes a szexualitás, hogy a múlt le van rendezve. És Jézus Krisztusban minden meg lett bocsátva. És nincs károsztatásunk már. Tehát élvezni a szexualitást, az csak Krisztusban lehetség. És az utolsó cél, és ezzel már tényleg végeztünk, ez az intimitás. És ez fontos, ezt akkor is elmondom a kis Botár Balázsok potyognak az égbe. Mert az intimitás az a ragasztó a házasságban. És ez, ami igazán meg van támadva. A múltban meg van támadva a szexualitás, de a jelenben a legjobban az intimitás van. És a házaspároknak nem szexuális problémáik vannak, hanem intimitás problémáik vannak. És csak egy gyors szabály most. Az, amiket most mondani fogok, az nem töltény a férjed vagy a feleséged felé. Oké? Tehát ez nem olyan, hogy mentek hazafele, és akkor azt mondja, na, hallottad, mit mondott a Balu? Tudod, a csap. Tehát nem így mondom. Nem így mondom. Tehát, hogyha így, ha így fogod fel, hogy egyből a másikra mutogatsz, akkor nem érted az egészet. Oké? Tehát egy házasság akkor burjánzik, amikor két ember teljesen önzetlenné válik, és elhatározzák, hogy én a másikat fogom szolgálni. Akkor fog burjánzani egy házasság. Tehát amikor eldöntik, hogy én a másikat fogom, szeretem Jézus, szeretem a házastársamat, és másikat fogom szolgálni. És önzetlenné válok. Na, ez a házaspár sosem fog elválni. Nem mondom azt, hogy nem lesznek nehéz napok, de sosem fognak elválni. És amúgy férfi és nő hihetetlen módon különbözik, amúgy igen, akármennyire csodálkozol rajta, hogy különbözünk, igen, különbözünk, mert férfiak és nők vagyunk, de van egy óriási különbség, főleg a szexuális terület. Egy férfinak a hálószobában lévő kapcsolatra van szüksége ahhoz, hogy érezze az intimitást a hálószobán kívül. Egy nőnek pedig a hálószobán kívüli intim kapcsolatra, kapcsolódásra van szüksége az, hogy a hálószobán belül élvezze a kapcsolatot. Ez brutális különbség. Tehát egy férfinak a hálószobán belüli kapcsolatot kell élvezni. Arra van szüksége. Szüksége, nem, ez rossz szó, mert senki nem halt még bele a szexhiányba. Szomja lehet halni, ilyen lehet halni szexhiányba, nem? Nem voltam még olyan temetésen. Isten nyugasztalja Pista bácsit, mert azért halt meg, mert nem élt szexuális életet. Hát ilyen nincs. Oké, tehát mert ez egy nagy tévedés. A szexre szüksége van a mindenkinek. Nem, nincsen, mert abban nem lehet belehalni. Na, szóval, tehát hálószobán, a férfinak hálószobán belüli kapcsolódásra van szüksége. Tehát ez nem az, hogy jó, akkor menjünk be beszélgetni a hálószobában. Nem ilyen kapcsolódásról beszélek, szexualitásról. Ahhoz, hogy kint érezze az élet más területein, kint érezze, hogy meghittség van köztünk. A nőknek meg hálószobán kívül kell a kapcsolódás, hogy élvezzék a hálószobán belüli, és érezzék az intimitást. És ez egy brutális különbség. Brutális. De ezt tudnunk kell egymásról. Kétet hölgyek, tudnotok kell azt, és ez nagyon fontos, ez egy felelősség hölgyek számára. Tudnotok kell, hogy a férjetek számára ti vagytok az egyetlen egy legális lehetőség a szexualitásra. Nincs más, nekünk férjeknek nincs más opciónk. Legálisan. Isten szerint való módon. Tehát nem mehetek el a szomszédba, vagy a másik ide-oda, amoda hajkurászni a nőket. Az egyetlen az a feleségem. Úgyhogy ez egy ilyen felelősség. Persze, ja, tehát nem akarom, hogy ez ki legyen használva, nem akarom, hogy az ember megerőszakolja így saját magát, de ez egy tény. Ez egy tény. Tehát nem tudod, Balú, hogy milyen ő? Hát igen, nem tudom, de hozzámentél. Tehát most, és ha már hozzámentél, akkor ez van. Mondták nekem Erdélyben, hogy ha kiszakítottad, akkor bűzöljed. Tehát, úgyhogy a legjobb, amit tehetsz, az az, hogy kéred Jézust, hogy az ő szemein keresztül láthasd a férjedet. Az ő szemein keresztül. És ha az ő szemein keresztül nézed a férjed, akkor nem fogod kiemelni a botladozásait. Nem fogod kiemelni azt, hogy ugye jellemző, elmosogattam 60 tányért poharat, ezt a poharat kihagytad, ó, hogy észrevett, hogy azt az egyet kérdezett, azt nem vett észre, hogy a 60-at elmostam. Tudod? Tehát, hogy a nő az hajlamos kiemelni azt az egy valamit, ami nem történt meg, vagy ami nem úgy sikerült, ahogy ő szeretné, de nem veszik észre. Tehát, hogy ha a Krisztus szemeivel nézzük a házastárs, a férjünket, akkor nem fogjuk kiemelni minden egyes félre sikerült mozdulatát. Igen, béna lesz, az tuti, mert ember, és el fog bukni, meg férfi is, tehát dolgokban nagyon ügyetlen tud lenni, de másképp fogunk tekinteni rá, hogyha Krisztus szemével nézzük. A férfiaknak arra van szükség, hogy nagyra értékeljék őket, hogy tiszteljék őket, egyszerűen szükségük van rájuk, de a szexre nincs szükségük. Jó? Tehát, nem azért mondom, hogy nyugodtan vissza lehet tartani, csak azt mondom, ezt csak a férfiaknak mondom, de ezt lehet, hogy a férfiaknál kell, hogy mondjam, nem a hölgyeknél. Tehát, természetes az, hogy asszonyok fáradtak, főleg ha gyerekek vannak, kisebb gyerekek. Tehát a gyerekeknél pont az a veszély, hogy kiszorítják a férjet. És aztán mire a gyerekek kirepülnek, addigra ott lesz a férj és a feleség, úgyhogy rádöbbennek, hogy nem is ismerik egymást. És sokszor ez egy ilyen katasztrófa így a családokban. Ez mindegy, hogy keresztény vagy nem keresztény. Úgyhogy harcolni kell. Férfiak, nem azt mondjuk az asszonynak, hogy na látod, a pásztor is megmondta, hogy szükségem van rá. Tehát most még egyszer mondom, nincs rá szükség, oké? Tehát senki nem halt még meg. A víz az szükség, az étel az szükség, a szex az nem szükség. Nem szükség. Akkor az asszony mondja, látod, a Balú is megmondta, hogy nincs is rá szükséged. Na, köszi. Ezt sem így mondtam, jó? Hogy akkor zéró. Zéró van. De amikor úgy közelítünk az asszonyra, uraim, hogy szükségem van rád, és ő meg úgy érzi, hogy nincs választása, az nem jó. Ja, az nem jó. Tehát, vagy... És akkor már ugrunk is az asszonyra, tehát levágják. vagy a nagyon ritkán cuppan a puszi, de mindig 5 perccel előtte, mikor azt szeretnénk csinálni, fiúk. Tehát ezt is levágják. Megtanulják, hogy az a puszi, ez most olyan puszi, hogy abból... Na, tehát, hogy nekünk is tisztelnünk kell a nőket, a feleségünket. Biztosítsunk olyan környezetet számukra. Felelősség férjeknek. Olyan környezetet biztosítani a hálószobán kívül. Tehát ott kell intézni. Magamnak is prédikálok, mert gyakran gyengén muzsikálok itt ezen a területen. Hogy mi az intimitás? Hálószobán kívül? Erre nem tudok nektek mit mondani. Egy dolgot tudok mondani, a legtutibbat, hogy férjek, kérdezzétek meg a feleségeteket. Hogy számukra mi az intimitás. Oké? Számomra virág határozza meg, hogy mi az intimitás. Nem én kitalálom, és akkor a képébe vágom, miközben nem érti, vagy nem érzékeli, hanem megkérdezem, hogy mi az. Tehát mi az, amiből ő tudja, hogy szeretem. És lehet azt mondja, hogy gyakrabban most sáfogat, vagy szed ki a cicust az orrodból, vagy a hónaj kutyát is vett ki a hónod. Tehát mit tudom én? Oké, tehát lehet, hogy vannak ilyen dolgok is, ami, vagy használj parfümöt, vagy dezodort, vagy mit tudom én. Tehát az asszony mondja meg, hadd mondja el. Tehát virágnak fontos, hogy meghallgassa, mikor hazamegyek. Nem az, hogy osztom az észt a sztoriaira, és mindent megoldok, amiket elmond, mert ő sokkal okosabb nálam, ő meg tudja oldani a dolgokat. Ki arra van szükség, hogy elmondja? Én meg ott vagyok, a hátam közepére nem kívánom, mert mit tudom én, tehát annyi minden, úgy értem, hogy sokszor így megyek haza, hogy fáradt vagyok, tehát a gyerekek is mondanák, mert ők is nők, ugye, tehát nekik is meghallgatásra van szükségük. Mindenki bombázik, és gyakran van vita, hogy virág szeretne beszélni hozzám, de csak vum, vum, 3 irányból jön még a 3 lány is, és tudod, csak egy fél óra, vagy 20 perc. De számára ez fontos. Számára ez fontos. Vagy, a, vagy az egyik nagyon fontos virág számára az, hogy, hogy, hogy segítek az otthoni dolgokban. Tehát mosogatás, vagy tehát bármi, amit én is meg tudok otthon csinálni. Ja, úgyhogy ez munka, uraim. Kemény munka. De Jézus is hajlandó volt bármit megtenni, hogy szeresse a gyülekezetet. Úgyhogy nekünk is hajlandónak kell lenni bármire, hogy szeressük a feleségeinket. Ja. Úgyhogy, ha van küzdelem házasságban, akkor csak azt akarom mondani, hogy van segítség. Míg a karácsony üzenetsorozat előtt lesz egy ilyen minisorozat a házasságról. Ezt szeretnénk ilyen meghívásosra is csinálni. Lesz majd házas randink az ősz folyamán legalább egy. Vannak könyvek, úgyhogy szerintem imádkozzunk, jó? Hallottunk ma eleget. És ezt ugyanezt el fogom mondani még 11 órakor is. Na, köszönjük mennyi atyánk a kínos pillanatokat. Köszönjük a feszültséget, amit a Szent Szellemed által hoztál el nekünk. De szükségünk van segítségre. Szükségünk van a te iránymutatásodra, a te erődre, hogy úgy tudjuk csinálni a dolgokat, ahogy te azt kitaláltad. Mert tudjuk, hogy az jó nekünk, az jó a házastársunknak, az jó a gyermekeinknek, az jó a közösségünknek. Abból élet származik. Úgyhogy nem tudom, hogy mit szólt hozzád Isten ma, de ne engedd el. Ne engedd el. Ha kell, kér segítséget. Ha nagyon penge élen táncoltok, kérjetek segítséget. Itt vagyunk, hogy segítsünk. De lehet, hogy van valaki, aki még soha nem bízta rá az életét Jézusra. Ott ülsz a képernyő előtt, és nem tudod, hogyha meghalsz, akkor a mennybe mész, vagy a pokolba. Van út a mennybe. Van egy élet, egy bővölköd élet, amit Krisztus ad. És hogyha odaadod az életedet az ő kezébe, akkor vadonat új emberé válhatsz. Mondd azt a szívedbe, azt, hogy drága Jézus, szükségem van rád. Bűnös ember vagyok, el vagyok választva tőled, de köszönöm, hogy meghaltál, értem a keresztül. Azt akarom, hogy te legyél az én megváltom, az én uram és királyom, és vezess engem ebben az életben. És hogyha ezt elmondtad, és itt vagy köztünk a teremben, akkor csak menj oda majd a VIP asztalhoz, a Gáborhoz, és mondd el neki. Ha ott ülsz az internet előtt, akkor meg ír nekünk egy e-mailt. hitközösség@gmail.com-ra, hogy hoztál egy döntést, csak tudasd velünk, szeretnénk érted imádkozni. És köszönjük mennyi atyánk, az, hogy bízhatunk benned, hogy te soha nem csalsz meg, soha nem leszel hűtlen, te drága nevedben. Amen.